Akkor Nórával.
Igen, én nagyon sajnálom, hogy engem kell következőben is meghallgatniuk, így alakult a helyzet, de nagyon hálás vagyok az összes kollégának, aki ebben dolgozott. Látják is itt a kollégáknak a nevét. És akkor ott hagytuk abba, hogy a tanulási aktusok és a rendszerek kapcsolatáról gondolkodjunk. A folyamatos szakmai fejlődés és tanulás kapcsán a szakirodalom mindig megemlékezik arról, hogy valójában oktatási rendszerek fenntartható fejlesztésének alapfeltétele ez, és ehhez olyan komplex megismerési folyamatokat kapcsolnak, amiben a makro, mezó, mikroszint egymásra épülését hangsúlyozzák, és mindig azt, hogy ezek a tanulók tanulási eredményének támogatásában kell, hogy szintetizálódjanak. Emellett az előző előadásban talán érvényesen érveltünk amellett, hogy a tanulás elméleti paradigma milyen új tartalmi elemekkel gazdagítja ezt a folyamatot, így folyamatos szakmai fejlődés és tanulásról gondolkodva. És megmutattuk talán azt is, hogy a tanulásnak ezeknek a tartalmi elemei mit jelentenek. Mindezek oda vezetnek, hogy nem értelmezhető a folyamatos szakmai fejlődés és tanulás ugye a korábbi módon, és szembe kell néznünk ezeknek az értelmezéseknek a kritikájával. Például azzal is, hogy ez az eredményesség fogalom, ami a tanulói eredményességhez köti a szakmai fejlődést és tanulást, megerősítve ennek a szerepét, és nem elvitatva ennek a fontosságát, néhol gátjává válik a megértésnek. Nem biztos, hogy ha csak erre építjük a folyamatot, akkor minden tekintetben láthatóvá válik ennek a komplexitása. Nem is köthető az eredményesség fogalom csak a tanulói eredményességhez, hiszen az eredményesség fogalom az nem egy értéksemleges fogalom, hanem mindig személyes, kulturális és társadalmi értékválasztás eredménye. Azért sem, mert láttuk az előbb, hogy a pedagógus maga is egy komplex személyes rendszer, és ezért az ő tanulási folyamatában vannak személyes tanulási eredmények, és ezek eléggé diffúzak. A tanulási megközelítésből az is következik, hogy az egyéni tanulási utak szerteágazóak, és szituativitást emlegettünk itt az előbb, ebből következően maga az eredmény értelmezése is mindig csak a folyamatban válik relevánssá, tehát nem elszakítható az adott tanulási folyamattól. És ugyan mi mindig érvelünk a tanulás pedagógushoz kötődő személyes eredményének elismerése mellett, de emellett fontos látnunk, hogy szervezeti szintű eredmények is vannak, és hogy a személyes eredmények sem köthetők csak explicit vagy kognitív folyamatokhoz, hanem vannak affektív és tacit tanulási eredmények. Mindez oda vezet, hogy a fogalom tartalmi változása kikényszerít módszertani változást is, és ezzel a kihívással igyekeztünk szembenézni, hiszen látjuk, hogy ez a folyamatos szakmai fejlődés és tanulás, ez egy komplex rendszer, ami a rendszerekből épül föl, eredményen nyitott, tehát multidimensionális, mert nagyon sokfelé ágazó eredményrendszerekről beszélhetünk, és maga az rendszert képző, a komplex rendszert képző elemeknek a kapcsolata nem lineáris, hanem nagyon sokféle úton megközelíthető. Ezért kerestünk elméleti és kutatási rendszer keretet a munkánkhoz. Sok tudomány szembesül ezzel a kihívással, hogy rendszerek megismerésére kell vállalkoznunk. Ezek általában rendszerelméleti megközelítések, amelyeket olyan modellalkotási törekvésnek tekintünk, amely a valós rendszerek leképezésében az egyes alkotóelemek közötti több lépcsős és körkörös kapcsolatokra helyezik a hangsúlyt szemben, az egy lépcsős, csak gyakran csak egy tényező közt fönnálló magyarázattal szemben. Például az itt kiemelt szociológiai vagy természettudományos alapozású komplexitás elméletek is az adott tudománytövlet megszokott fogalmi struktúráiból, vagy gyakran a linearitásra épülő értelmezéseiből kilépve a dinamizmus megértésére törekednek, a rendszereket egészként és nem részekként tanulmányozzák, és ezeket úgy írják le, amelyek sajátossága, hogy dinamikus, összetett, nem lineáris, gyakran kiszámíthatatlan, kaotikus, nyitott és önszerveződő rendszerek. Látható, hogy a rendszer megközelítések is éppen ugyanazokat a fogalmakat hangsúlyozzák, amiket mi a szakmai fejlődésnél. Rendszer, dinamizmus és komplexitás. Talán nem is szükséges akkor hosszasan indokolni azt, hogy miért tekintjük mi a szakmai fejlődést és tanulást rendszernek. Hát egyrészt ugye a tanár összetettsége miatt, ő maga is egy olyan pszichés rendszer, vagy a tanulás kontextusa rendszer és a rendszereinek. Tehát hogy maga a tanulás kontextusa egyben rendszer, de sok esetben a rendszerré válik. Komplexnek tekintjük például azért, mert nagyszámú rendszerelem alkotja, de azért is, mert konstruktivista, kontextusba ágyazott és szituatív. És dinamikusnak tartjuk azért, mert az identitásfejlődést leíró szakmai fejlődés elméletek rámutatnak az egyes rendszerelmek közti nagyon sokféle fejlődési útvonalra, és itt van ugye az a téma, amit az előbb tárgyaltunk, azért, mert formális, informális, nem formális tanulási folyamatok együtteségként is tekintünk rá. És akkor milyen elméleti keretrendszer tudja ezt összefogni talán? Úgy azt gondoljuk, hogy itt nem nagyon van szükség Engström tevékenységrendszer elméletének és az expanzív tanulás elméletnek a bemutatására, csak jelezzük, hogy ez egy olyan értelmezési keretként szolgál, amely, mint humánökológiai megközelítés, alkalmat teremt arra, hogy makro, mezó és mikroszinten egyaránt értelmezhessük ezt a folyamatot, hiszen kiszélesíti az elemzést lefelé, kifelé, befelé, tanulási tevékenység új mintáit teremti, a munkahelyi tanulás kapcsán új formákat hoz létre, számol a tanulás történet és kulturális kontextusával, vagy éppen elismeri ezeket a szürke zónákat, mint például az informális tanuláshoz kötődő folyamatok. Engelström tevékenységrendszer elmélete 6 tényezőre épül, ezeknek dinamikus és dialektikus kölcsönhatására. Ezeket csak felvillantottuk itt a táblázatban, illetve elvégeztük azt a munkát, hogy megfeleltettük a Engelströmi tevékenységelmélet 6 rendszerelemét a modellnek, hogy tovább tudjunk lépni. Itt csak bemutatjuk azt, hogy láttuk a kapcsolatot, és értelmezhetőnek látjuk a Motelre az Engelströmi tevékenységelmélet rendszert, és csak rámutatunk arra, hogy a rendszer, a komplexitás és a dinamizmus a rendszerelemek feltárása kapcsán lehetővé teszi azt számunkra a továbbiakban, hogy a szakmai fejlődés és tanulást a maga dinamizmusában és komplexitásában tudjuk megragadni. Ugye ezek a keretek adják a mi gondolkodásunk alapját, és teszik lehetővé, hogy megismerjük a szakmai fejlődést és tanulást. Ezen a ponton muszáj visszatérnünk a módszertani válaszainkra. Ahogy említettük, a modellkutatás egy nagyon összetett eszközrendszerrel dolgozik, és egyszerre használtunk ebben a pedagógus kérdőívben a tanulást általában feltáró elemeket, az úgynevezett subject megközelítést, a subject orientált megközelítést, és emellett olyan megközelítést, ami egy konkrét, személyes tanulási szituáció megértéséhez kapcsolja a tanulási folyamat megértését, tehát egy object orientált megközelítést. Miért volt ez fontos számunkra? Egyrészt, mert szerettük volna a tanulás belső struktúráltságát megérteni. Feltárni a személyes tanulásnak a belső rendszerét, és ezt úgy láttuk, hogy csak egyedi, egyéni tanulási szituációkhoz, tehát egy ilyen object alapú megközelítésben tudjuk megtenni. Ez elemzési lehetőséget teremtett számunkra a tanulás belső struktúrájának megértésére, például ami az előadás váza is lesz, az okok, a tevékenységek és az eredményekhez kapcsolódó megközelítéshez. Nincs idő elmondani, hogy milyen izgalmas világot nyit ez meg számunkra. Egyrészt az, hogy az object alapú megközelítést milyen tekintetben ad új információkat, hogyan lehet hozzá kapcsolni a subject komponensekhez, de merítkezünk nagyon mélyen ennek a megközelítésnek az innovációhoz kötött értelmezéseiből, ahol például az oktatási innovációkat kutató szakemberek rámutattak, hogy az alulról kezdeményezett helyi kisinfo, innovációk, a rejtett mindennapi innovációk, ami egyébként az oktatási innovációs ágazat fő elemét adja, azok így tárhatók föl igazán, és ezeknek a megértése visz előre például az oktatási innovációk világában is. Ennek a megközelítésnek mindenképpen természetes következménye, hogy a mindennapi gyakorlatban történő munkavégzésbe ágyazott tanulási folyamatok mélyebben és jobban megérthetők lesznek. Ebben az előadásban szintén a pedagógus kutatásnak a nagy kérdőívét használtuk, ezt a reprezentatív mintavételt, de ezen a ponton az esetszám visszaesett, némileg elveszítette a reprezentativitását. Itt látják, hogy a faktorokat például a 3200-as mintán végeztük, de bizonyos helyzetekben ez a mintaszám azonban tovább csökkent. De mi most abból a szempontból mégis relevánsnak érezzük megmutatni az eredményeket, mert láthatja, hogy milyen egyedi tanulási mintázatok azonosíthatók a pedagógusok szakmai tanulása és egyéni tanulási helyzetekben, és hogy a tanulási helyzetekben átélt tevékenységek és tanulási között, mintázatok között milyen kapcsolat figyelhető meg. Először, tehát még egyszer megerősíteném, hogy az adat azoknak az értelmezését a tanulási szituációk mélyebb megértése okán a tanulási folyamat egyes elemeihez, az okokhoz, a tevékenységek és az eredményekhez kötöttük. Először az okokhoz kapcsolódó eredményeket mutatom, ahol azt kérdeztük, és talán még egy zárójeles gondolatot teszek, mielőtt ezt bemutatom. Azt kérdeztük ezen a ponton a kollégáktól, hogy írjanak le egy tanulási szituációt, ez egy szöveges válasz volt, és utána zárt kérdésekben elemezték valójában ennek a tanulási szituációnak az egyes jellemzőit, így például az okait is. Az okokat a mennyiségféle tanulási szekvenciák alapján állítottuk össze, és ezek négy faktorba rendeződtek. Egyrészt szakmai rendszer elvárások, másrészt a mindennapi gyakorlatból, külső személyre szóló visszajelzés és az önelemzés felelősségvállaláshoz kapcsolódó faktorok. Ezt most gyorsan elveszem, de erről fogok tovább beszélni, mert hogy azt szeretnénk bizonyítani, hogy gyakran megjelenő elem az egyes kutatásokban, hogy bizonyos okokhoz kötnek bizonyos tevékenységeket, de hogy pont ebből a rendszer, komplexitás, dinamizmus megközelítésből következően látnunk kell, hogy maguk az oki tényezők is milyen dinamikus rendszerként jelennek meg, hiszen ezek a faktorok bizonyos struktúrákba szerveződnek. Például láthatják, hogy a függőleges tengely mentén a kívülről, a kontextusból, a szervezet felől jövők, ez a baloldali zöld ellipszis, majd a jobboldali zöld ellipszisben a személyből vagy a gyakorlatból következő mikroszintű okok csoportosulnak. A vízszintes tengely mentén a piros ellipszis fölül a külső történésekkel, míg az alsó piros ellipszis a valamely személlyel interakcióba való kerülés fokán okán megjelenő okokat tartalmazza. De van belső átlós kapcsolat is a gyakorlatra irányuló reflexiók, és a szakmai minőségre irányuló reflexiók kapcsolatát látjuk az átlókba. Ez tehát bizonyítja, hogy maguk az okok is egy nagyon dinamikus rendszerben állnak össze, tehát nem vizsgálhatók csak egy lineáris megközelítésben. Tovább vittük ezt a gondolatot, és a faktorokat klaszterelemzésben használva három nagyobb csoportját tudtuk elkülöníteni a pedagógusoknak. Szakmai fejlődésre fogékony, kevésbé fogékony, és a személyes fejlődés iránt és a mindennapi tevékenységek iránt elkötelezett pedagógusokra, és ilyen sorrendben emelkedik az egyes klaszterekhez kapcsolt pedagógusoknak a száma is. Látszik, hogy a kiemelten fogékony kollégák azok, akik a nagyon sokféle motivátorral mozdulnak meg szakmai tevékenységekre, nagyon kiegyenlített a dimenziók aránya, míg a folyamatos szakmai fejlődés és tanulásra kevésbé fogékonyak, minden motivátor tekintetében sokkal kisebb intenzitást mutatnak, de ha valahol mutatnak intenzitást, akkor ez a baloldali zöld ellipszis, ami ugye a szervezetből, és de leginkább a rendszerből érkező okokra reagál, míg a személyes fejlődésre nyitott a mindennapi tevékenységben elkötelezettebb kollégák a legnépesebb tábor, pedig a jobboldali zöld ellipszisből építkezik, és inkább a saját tevékenységek megértésének igénye hajtja őket. Hát nagyon sokfelé tudnánk elvinni ezt a gondolatmenetet, de ugye látszik, hogy ez a fajta komplexitás azért kell, hogy abban segítsen minket, hogy az egyes egyes kollégák, egyes csoportok milyen másképp indíthatók tanulási tevékenységek irányába, és ezek hogyan befolyásolják azoknak a végzését. A következő lépésben ugye a következő nagy egységünk a tevékenységeknek a megértése, vagyis hogy milyen kapcsolat figyelhető meg a tanulási helyzetben átért tevékenység és a tanulási mintázat között. A következő modellben azt vizsgáltuk tehát, hogy ezek a különböző tanulási szekvenciák kiinduló pontként hogyan befolyásolják az egyes tanulási tevékenységek végzését. Ez logisztikus regresszió számítással egyetlen modellben, jól illeszkedő modellben tudtuk megmutatni. Egyetlen elem nem került bele ebbe a modellbe, ez az információk, szakanyagok olvasása. Míg azonban ebből a táblázatból most próbálom gyorsan összefoglalni, hogy ahol szürkével látott mezőket látnak, az ott ugye nem mutatott szignifikáns összefüggést, vagyis például az együttműködés, beszélgetés esetén egyik tanulási kiindulópont sem járul hozzá jelentősen a tevékenység előfordulásához. A zölddel jelölt esélyhányadosok esetében azt látják, hogy a tanulási szekvencia kiindulópontja növeli a tevékenység előfordulását, míg a pirosaknál inkább csökkenti azt. Így például a szakmai rendszerelvárás, ugye itt a második, vagy az első nagy oszlopban, tehát a szakmai rendszerelvárás miatt bekövetkező tanulás csökkenti a saját tanulási tevékenység átgondolását, mindig az önelemzés, felelősségvállalás növeli azt. A mindennapi gyakorlatból fakadó okok, ahol sok a zöld cella, függőlegesen nézve ugye az oszlopot, növelik, leginkább ezek növelik a tanulási esély, a tanulási tevékenységek esélyét, és ennek azt gondolom, hogy nagyon fontos hozadéka kell, hogy legyen abban, hogy milyen képzést, milyen továbbképzést képzelünk el a pedagógusok számára, hiszen a mindennapi gyakorlatból fakadó mintázatok azok, amelyek a leginkább elindítják ezeket a tanulási tevékenységeket. Hosszasan időznék még szívesen ezen a táblázaton, de még szeretném az utolsó egységet, az eredményességet is egy pillanatra felmutatni. Azt láttuk a különböző vizsgálatok kapcsán, hogy az egyes tevékenységek végzése és a tanulás eredményessége között a legtöbb esetben összefüggést látható, és hogy az összefüggést vizsgálva azt is elmondhattuk, hogy minél több tanulási tevékenységben tapasztalja meg a pedagógus a tanulást, annál eredményesebben neki is látja magát. Szeretném ezt a közhelyszerű megállapítást egy kicsit tovább gondolni, mert hogy az egész modell kapcsán szembesülünk azzal, hogy talán a pedagógusok személyes szintjének a megértése lendíthet a folyamatos szakmai fejlődéshez kapcsolódó tudásunkon és a támogatásán is. Mert ha a személyes fejlődés és tanulás valóban hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógusok eredményesebbé éljék meg magukat, akkor a most egyébként nagyon kúrens személyes jólétkutatások által is megerősített tudásunk alapján azt mondhatjuk, hogy ennek fontos hozadéka van, de gondoljunk csak például a Hargreaves-féle humántőke erősítésében is nagyon, nagyon intenzív szerepet játszik ez a tudásunk akkor. De vajon mikor lesz igazán összhang a személyes pedagógusok tanulási eredménye és az FSF értelmezések között, mert azt gondoljuk, hogy ez valóban tovább lendítheti az erről való gondolkodást. És összegzésképpen csak néhány dolgot aláhúznánk, egyrészt az okok, tevékenységek és az eredményesség kapcsán. Látszik, hogy az egyéni személyes tényező meghatározó szerepűek, de azt is látjuk, hogy vannak bizonyos szakmai csoportok, akiknek a külső szakmai elvárásrendszer ad igazi motivumokat. Látjuk, hogy a mindennapi gyakorlatból fakadó tudás az megindítja a tanulási tevékenységeket, és ennek megpróbáltam kiemelni szerepét a képzés, továbbképzés, vagy az iskolára alapuló képzések irányában. De azt is látjuk az eredmények mentén, hogy a mindennapi tevékenységek során átélt változás keveseknek a sajátja. Talán azért is, amit az esettanulmányokban már kiemeltünk, hogy nem is értelmezik a kollégák ezeket a tanulási tevékenységeket tanulásként. De ez mindenféleképpen a következő előadásban elemzett mezoszint számára fontos üzeneteket kell, hogy tartalmazzon a tekintetben, hogy hogyan tudnak olyan helyzeteket teremteni, amely a mindennapi tanulási tevékenységeket fókuszba állítja a pedagógusok felé. És akkor egy utolsó reflexió arra, hogy vajon ez az object metód tovább lendíti a szakmai fejlődés és tanulás kapcsán a kutatást és a gondolkodást. Talán sikerült bizonyítani, hogy ennek segítségével rendszerként, komplexebben és dinamikájában, bár az utóbbira még nem tudtunk elég példát mutatni, de már nagyon sok tartalékunk van ez ügyben is, dinamikájában tudjuk megmutatni a tanulási tevékenységeket, hozzájárulva ezzel a folyamatos szakmai fejlődés megértéséhez. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor a szervezet irányába lépnénk tovább.
Így van.